20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Vandától hallják. A hőségriadó miatti védelmi tevékenység összehangolására kormányrendeletet fogadott el a kabinet, a védelmi tevékenység vezetését a miniszterelnök látja el, jelentette be Magyar Péter kormányfő, amikor az Uzsoki utcai kórházban tartott bejárást Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter társaságában. Magyar Péter a Facebookon élőben közvetített eseményen közölte, szombat hajnaltól az ország nagy részén harmadfokú vörös riasztás lesz érvényben a hőség miatt. Mint mondta, a meteorológiai előrejelzések szerint várhatóan 4 napon keresztül meghaladja 29 fokot a napi középhőmérséklet, amire soha nem volt még példa Magyarországon, mióta a hőmérsékletet mérik. Magyar Péter arra figyelmeztetett, rendkívüli megterhelésnek lesz kitéve az egészségügyi rendszer, a tűzoltóság, a közlekedési rendszer és a lakosság is. A miniszterelnök közölte, a Védelmi Igazgatási Hivatal koordinálja a védekezési munkálatokat a hőségriadó alatt, és egy kormányrendeletet is elfogadtak ezzel kapcsolatban, amely hamarosan megjelenik a magyar közlönyben. Az ország egész területén a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UVB-sugárzás várható szombaton, hívta fel a figyelmet a Hungromet Nonprofit ZRT. Az előrejelzés szerint Nyugat, Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és a fővárosban, a Dél- és Észak-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon kell felkészülni nagyon erős UVB-sugárzásra. A legmagasabb 8,2 körüli értékek Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon alakulhatnak, még Nyugat és Közép-Dunántúlon, valamint Pest vármegyében és Budapesten 8,1-es maximum érték várható. A Hungaromet közleményében felhívja a figyelmet, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen, és amennyiben lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Vállattakaró, póló, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata mindenképpen javasolt. Normál bőrtípusnál ugyanis már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, olvasható a közleményben. Átlagosan 35 napot, a tavainál 9 nappal többet kell várni a betegeknek arra, hogy bejussanak a szakrendelésekre, azonban az egyes szakmák között nagyok a különbségek, derült ki a Medicina 2000 járóbeteg szakellátási szövetség 2026 áprilisában készült 23 szakterületet vizsgáló felméréséből. Közleményük szerint több szakterületen történt javulás a tavalyi felméréskor mérthez képest. A kardiológiai ellátásban csaknem 4 nappal csökkent az átlagos várakozás, a neurológiai és a nőgyógyászat szakterületek pedig mintegy 2 nappal rövidebb listákat mutattak. A kardiológiai szakma esetében az adatfelvétel 12 éves története során most először csökkent a várakozási idő e szakmákban. Számos területen markáns, 10 napnál is nagyobb növekedést mértek. A diabetológián 21 nap, a nefrológián 19 nap, a bőrgyógyászaton 17,6 nap, a gasztroenterológián 13 nap és a pszichiátrián 11,7 nap. A leghosszabb betegfogadási idő továbbra is az endokrinológiai szakrendeléseknél van, ahol átlagosan 85 napot kell várni egy időpontra. Ebben a szakmában a tavalyihoz képest 7 nap volt a növekedés. A második leghosszabb betegfogadási idő a bőrgyógyászati, ahol az idei 17,6 napos növekedéssel mostanra átlagosan 56,5 nap az átlagos betegfogadási lista hossza, derül ki a felmérésből. Július 1-én indul a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ellenőrzés sorozata a Balatonnál, a Velencei-tónál és a Tisza-tónál. Az országos akcióban a revizorok egyebek mellett a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak, közölte a NAV. A közlemény szerint idén július 1-e és augusztus 31-e között fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szezonális szolgáltatást nyújtók is, így például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégek. Ez idő alatt az ellenőrök a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a forgalmazott árucikkek eredetét, a jövedéki termékek forgalmazását, valamint a pénztárgép üzemeltetésével kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják kiemelten. A közleményben figyelmeztettek, a NAV akár 2 millió forint megfizetésére is kötelezheti azt, aki elmulasztotta a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést. Mindezek mellett a mulasztási bírságon kívül 12 nyitvatartási napra lezárhatja a NAV a vállalkozás üzletét is.
Az időjárásról.
Szombaton többnyire derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 35 és 38 fok között változik.
Az Európa Rádió híreit hallották.
To go, is there a person in the mirror you don't even know? Someone still sees who you are. Yeah. Were you the kid who was a dreamer? Now you don't believe. Are you the lock that got so broken? Now you lost the key. Someone still loves who you are. Treasure that you really are. If you could understand the measure of the Father's heart. He loves you, he loves you, he loves you. Fall in his arms and let him wash you clean. He'll tear off the chains so that you can be free. New life begins and the old is redeemed. Oh, I believe, yeah.
Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
Az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő Kisnyveres Viktória köszönti a kedves hallgatókat, jó napot kívánok! Magazinunk elején Csitári Nikolett dietetikussal azokról a vizsgálatokról beszélgetünk, amelyek esetében különösen fontos, hogy hogyan, mit étkezzünk a vizsgálatot megelőző órákban, vagy esetleg napokban.
Egy belgyógyászati gastroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogyha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is meg szokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és láthatók azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni.
Ezt követően dr. Molnár Edina, miskolci fogorvos, fogszabályzó szakorvos lesz vendégünk, akivel a fogászati szűrések fontosságáról is beszélgetünk.
A pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is.
Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk figyelmükre.
Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretett szolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, Csitári Nikolett dietetikust köszöntöm műsorunkban. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Köszönöm szépen a megkeresést, és szeretettel köszöntök minden hallgatót.
A következő percekben, amiről beszélgetni fogunk, azok a vizsgálatok, amelynél különösen hangsúlyos, hogy hogyan készülünk étkezés tekintetében. Például egy laborvizsgálat, egy vérvétel előtt is vannak azért olyan értékek, amelynél kifejezetten fontos vagy szükséges, hogy éhgyomorra érkezzen az ember. Melyek ezek, mit befolyásolnak, illetve mennyivel előtte kell így készülni, hány órával előtte kell. Kezdjük meg ezt a felkészülést.
Igen, egy általános laborvizsgálatban nézni szoktak éhomi, éhgyomri vércukorszintet, amit befolyásol, hogy az előző esti, legutolsó étkezésünk mikor történik, és mit fogyasztunk, illetve mit eszünk, iszunk ebben az étkezésben. Tehát jó előre felkészülni, hogyha tudom azt, hogy holnap egy laborvizsgálaton veszek részt, amit ugye megkér a vizsgálat készítő is, ugye a laborosok szoktak jelezni, hogy éhgyomorra történik a vizsgálat, tehát úgy kell érkezni, akkor tudjam, hogy vércukrot fognak nézni, és akkor előtte egy olyan 10-12 órás éhezést biztosítani kell. Tehát például a gyakorlatban ez úgy nézzen ki, hogyha reggel 7 órakor például fogják levenni a vért, akkor este legkésőbb 9, de azt megkövetően már semmiféleképpen ne legyen energiatartalmú se étkezés, se folyadékbevitel, mert akkor az már befolyással lehet a másnapi éhgyomri vércukorértékemre. Az is nagyon fontos, hogy ha esetleg 7 és 9 óra között megtörténik az utolsó vacsora, hogy ez milyen összetételű, milyen szénhidrát profilú. Itt érdemes ugye természetesen a normál, megszokott táplálkozási formát követni, tehát mindenki, amit szokott, de ideális esetben ez egy teljes kiöllésű rozsdús vacsorából álljon, tehát mondjuk, ha egy klasszik hideg vacsorát nézek, akkor mondjuk egy teljes kiöllésű kenyérnek egy 6-8 dekányi mennyiségét fogyasszuk el, mindenki a saját ízlése szerint ken rá akár pástétomot, zöldségkrémát, vagy felvágottat sajtot, és friss, szezonális primőr zöldség is kapjon helyet mellette. A legjobb szomjoltó ugye a tiszta, energiamentes víz, akár csapvíz, akár forrásvíz, akár ásványvíz formájában, tehát érdemes így egy éhgyomri általános laborvizsgálat előtt készülni.
Más értékekre lehet hatással, például a koleszterin szintre, hogy mikor és mit fogyasztunk?
Koleszterin szintre abszolút teljesen közvetlenül nincs hatása. Természetesen hosszú távon az, hogy hogyan és miként táplálkozunk, hatással lehet a vérzsírértékekre. Tehát ugye itt, ha nagyon magas a zsírbevitelünk, azon belül is a telített zsírsav bevitelünk, ami elsősorban ugye egyrészt az állati eredetű termékek, zsíros termékek és zsíros húskészítmények, kenőzsíradékok, állati eredetű kenőzsíradékokban domináns, például ugye akár a feldolgozott, ultrafeldolgozott készítményekben, ugye, ha nagyon magas transzsírsav tartalma van, az hatással lehet ugye a vérzsírértékeinkre, és azon belül például a triglicerid szintre, illetve az LDL koleszterin szintre, összkoleszterin szintre, HDL koleszterin szintre, tehát ez hosszú távon van hatással, de így előző napi vacsora az a másnapi koleszterinre közvetlenül egyáltalán nincs befolyással. Ami még esetleg megemlítendő, ha valaki például cukorterhelésre megy, az megint csak az előbb elhangzottaknak megfelelően érdemes, hogy felkészüljön. Tehát egy 10-12 órás éhezés történjen meg, mielőtt ugye megy erre a éhgyomra végezhető vércukor, vagy akár inzulin vizsgálatra.
Igen, itt a terheléses cukorvizsgálatról beszélünk most, ugye, hiszen ez egy több lépésből álló vizsgálat, többször is leveszik a vért.
Így van, ez egy speciális vizsgálat, ahol 2 órát ugye rá kell szárni, mert ugye éhgyomorra is vesznek egy vért, ahol megnézik a vércukorszintet, vagy valakinek, ha inzulinszintet is szeretnének nézni, akkor azt is. Megnézik 1 órára, illetve 2 órára. Tehát itt ugyancsak a szénhidrát anyagcserénk állapotát fogják vizsgálni, és ahogy az előbb elmondott, kizárólag éhgyomri vércukorszintre való felkészülés, ugyanez vonatkozik erre a terheléses vércukorvizsgálatra is.
A várandóság alatt ez a kötelező vizsgálatok sorába tartozik. Kiknek érdemes még, vagy mikor érdemes ezt a vizsgálatot elvégeztetni?
De ezt a vizsgálatot mindenféleképpen orvosi beutalóval szükséges, vagy általában ott tudjuk elvégeztetni állami körülmények között. Általában ugye akár egy endokrinológus, akár nőgyógyász, természetesen diabetológus kérheti ezen vizsgálatoknak a sorát. Nagyon gyakran ugye az inzulin rezisztenciának a kivizsgálására is használják, tehát ahogy említettem például egy endokrinológiai nőgyógyászati vonalon, hiszen ugye akár a meddőség kérdés körével is összefüggésbe hozható, vagy egy nehéz optimális testsúly beállításának is ez lehet a hátterében, és természetesen ugye a diabetológia vonalon, ahol ugye a cukorbetegeknek nézik ugye a terheléses vércukorvizsgálatát, hogy hogyan is néz ki a vércukor profilja. Ugye a kötelező 3 havi hemoglobin A1C érték mellett, ami ugye az elmúlt 3 hónapnak az átlag eredményét mutatja. Tehát mindezen vizsgálatokat valóban befolyásolja az előző esti étkezésünknek a miensége, mennyisége.
Röviden, hogyha szólhatunk ugye az ételallergia, ételintolerancia kérdéséről, hiszen talán egyre többeket érint ez a terület is, hogyha magáról most csak arról szólunk, hogy az ilyen vizsgálatokra hogyan érdemes előkészülni.
Igen, ha egy valaki egy ételallergia intolerancia tesztet szeretne elvégeztetni, akkor ott dietoterápia szempontjából az a fontos szempont, hogy a vizsgálat előtt már kiiktatni, eliminálni bármilyenféle nyersanyagot nem célszerű, hiszen akkor nem lesz egy valid eredményünk, nem lesz egy valóban értékelhető eredményünk. Tehát mindenféleképpen, ha szeretnénk ezt kivizsgáltatni, vagy ajánlják, javasolják, hogy nézessünk egy ilyen vizsgálatot meg, akkor ne diétázzunk jóval előre már. Vagy ha valaki diétázik, és majd utána jön ez a felvetés, hogy nézzük meg az ő teszteredményét, laboreredményét, vérvizsgálatból, akkor azért ott felmerül az, hogy nem feltétlen fogja validan kimutatni az az érték a valós eredményünket.
Dietetikusként mikor tanácsolná, hogy valaki részt vegyen egy ilyen vizsgálaton?
Hát ez mindenféleképpen ugye egyrészt a tünet specifikációt, illetve az orvosi diagnosztikát kell szem előtt tartani. például ételallergia ugye akár gyermekkorban nagyon gyakran előfordul, és ugye itt a belgyógyászok szokták javasolni, vagy a gasztroenterológián, hogyha különféle tüneteket, akár bőrtüneteket, akár emésztőszerrendszeri tüneteket, akár például idegrendszeri tüneteket tapasztal a szülő a kisgyermekénél, hogy akkor érdemes egy ételallergia labortesztet elvégeztetni, ami kimutathat akár bármiféle elváltozást. Nagyon gyakran például ugye, akinek pollenallergia van, akkor például keresztreakciót mutat különféle élelmiszer alapanyagokra, tehát egy ilyen áttétes keresztallergiáról is szó lehet, hogyha bármiféle ilyen specifikus tünetet mutat a gyermek. Ételintoleranciát gyakran ugye a különféle hasi diszkomfort érzetnél szokták felvetni, hogy megnézetik. Azt tudni kell, hogy az ételintolerancia az nem egy valós autoimmun folyamat, tehát itt mindenféleképpen egy tünetekről beszélünk, aminek egy állapotot kell, hogy tulajdonítsunk, tehát lehet, hogy egy hónap múlva már teljesen más eredmény fog kijönni, vagy három hónap múlva, mint mondjuk az előző teszt eredménye, tehát ez nagyban összefügg igazából az, hogy hogyan táplálkozunk, miként táplálkozunk, és milyen az immunrendszerünknek az épp aktuális működése. Tehát gyakran ugye ez az intolerancia teszt, ez fals eredményeket is kihozhat. Tehát érdemes úgy mind felülvizsgálni, mind értékelni ezen tesztek eredményét.
Három típust említett itt Nikolett az előbb, hogy bőrtünet, ugye gyomorpanaszok, illetve idegrendszeri tünetek is megjelenhetnek. Röviden tudunk szólni arról, hogy melyek ezek a tünetek a különböző területeken?
Emésztőszerrendszeri tipikus tünet szokott lenni ugye a hasfájás, haspuffadás, kellemetlen diszkomfortérzés, esetleg székletbeli változások mind a nagy mennyiségű hasmenés formájában, vagy éppen a székrekedés formájában. Étvágytalanság, esetleg testsúly ingadozás is megjelenhet. Bőrtüneteknél nagyon gyakori ugye a viszketés, akár ekcémás foltok és tünetek megjelenése, de akár lehet például egy hajviszketés, egy fejbőrnek az irritációja is, egy ilyen allergiás tünet, és nagyon gyakran például idegrendszeri tünetben is megjelennek ezek, tehát akár például egy figyelemzavar, akár például egy hiperaktivitás is társulhat egy ilyen háttérben lévő, akár kezeletlen táplálékallergiával.
Hogyha a különféle kivizsgálási formákról szólunk, illetve az arra való felkészülésről, akkor milyen területekre oszthatjuk ezeket, milyen vizsgálatokra gondolhatunk, és milyen felkészülést igényelnek mindezek?
Igen, egy belgyógyászati gasztroenterológiai vonalon maradva, ugye nagyon gyakran tapasztalhatjuk azt, hogyha elmegyünk bármiféle gyomor bélrendszeri tünettel, panasszal az orvoshoz, akkor ugye egyrészt fizikális vizsgálat is történik, tehát egy hasi tapintás is meg szokott történni. Ilyenkor ugye érdemes, hogy előző nap, illetve előző egy-két nap már kevésbé puffasztó jellegű, kevésbé gázosodásra hajlamos élelmi anyagokat fogyasszunk, hiszen ugye akár a fizikális vizsgálat, vagy akár például egy ultrahangos vizsgálatnál nehezebben érezhető és látható azok a bélterületek, amik mondjuk tele vannak ilyen meteorisztikus gázokkal, gőzökkel, mint hogyha ez nem lenne ott. Tehát az orvos könnyebben és jobban fog tudni diagnosztizálni, hogyha már előző egy-két nap kerüljük a például gyűjtőnéven a K-betűs zöldségeket, tehát itt a káposztafélék, karalábéfélék, karfiolféléket, ezeket kisebb mennyiségbe, vagy akár ne is fogyasszuk ebbe az előző vizsgálatot megelőző egy-két napban. Nagyon fontos ugye a megfelelő hidratáltság, tehát a folyadékfogyasztásra is figyeljünk oda a vizsgálat előtti egy-két napban. Tehát lehetőség szerint ugye a nők esetében azért a 2,5-3 liter folyadék az legyen elfogyasztva, férfiaknál pedig ugye valóban ez a 3 liter folyadék, ami ideális esetben egy ilyen vizsgálat előtt javasolt. És ha tovább megyünk a fizikális és a képalkotó vizsgálat után, akkor ugye tükrözéses vizsgálatok is előfordulhatnak, mikor belülről szeretnék ugye megvizsgálni akár a gyomor állapotot, vagy akár például a vastagbél állapotát. Ilyenkor ugye megint csak fontos egy ilyen diétás előkészítés. Gyomortükrözés esetén ugye itt nyilván felvilágosítják az embert róla, hogy hogyan is miként kell erre készülni. A gyomortükrözés esetében ugye érdemes itt megint csak egy üres gyomorral menni a vizsgálatra, hogy ugye jól látható és jól diagnosztizálható legyen ez a terület. A bélszakasznál ugye egy úgynevezett előtetett tisztítást, egy béltisztítást kell megkezdeni, már akár egy héttel előtte a vizsgálatot megelőzően. Ez megint csak ugye mindenki felvilágosítást szokott kapni erről, hogy hogyan is miként kell felkészülni. Vannak olyan állapotok, amikor, vagy vannak olyan helyzetek, amikor igazából erre megfelelő nem csak diétás, hanem gyógyszeres béltisztítást is alkalmaznak. Ha a diétás szemszöget nézzük, akkor itt ugye már 5 nappal előtte érdemes felkészülni, és már gondolni a vizsgálatra. Tehát 5 nappal előtte még úgymond egy normál, kiegyensúlyozott, változatos napi étkezést folytathattunk, de ahogy ez az 5 nap halad előre a vizsgálati időponthoz nézve, akkor már a 4.-3. nap, ott már megint csak az előbb említett puffasztó hatású K-betűs zöldségeket nem javasolt fogyasztani, de ugyancsak nem javasolt fogyasztani már ekkor például a héjas, apró magvas élelmiszereket sem. Itt gondolok a teljes kiörlésű termékekre, mindenféle olyan magas rosttartalmú zöldségre, gyümölcsre, mint például a déli gyümölcseink közül ugye a narancs, mandarin, citrom, akár például az uborka is, például mind a héjas, mind a magvas változata, ugye, vagyis hát a lehetséges nehézítettség, például a uborka tekintetében a héj és a mag is előfordul, de úgy a paradicsom, úgy a paprika, akár például a kelbimbú, szőlő, például ugye akár az olajos magvak, a dió, a mogyoró, kukorica, ugye apró magvasoknál ugye a bogyós gyümölcsök, eper, tehát ezek már ne legyenek itt a negyedik, leginkább negyedik napon fogyasztva, mert ugye ezeknek a kis hérészei, rostrészei, ezek mind megtapadhatnak a bélben, és ezek által ugye nem fogja jól látni az orvos azokat a bélszakaszokat. Ezeket úgy kell elképzelni, mint mikor például egy autónak a szélvédőjét ugye megtisztítjuk ugye a szélvédő mosó folyadékkal, tehát hogy itt is, illetve a lapáttal, tehát itt is ki kell tisztítani, itt is ki kell mosni nagyon magas folyadékkal, folyadékbevitellel, illetve ezen kis maradványoktól meg kell szabadítani ezt a bélszakaszt. Ugye a folyadékot is említettem, nagyon fontos, hogy mit és hogyan iszunk már itt a vizsgálat előtt, tehát ugye itt például közvetlenül a vizsgálat előtt már nem fogyasztható, tehát tilos például kávét, fekete teát, zöld teát, fehér teát, kólát, akár más ilyen magas színanyagot tartalmazó sötét italokat, de például a vörös színű italokat is, mint például egy mellé, egy ilyen piros szőlt, szőlőlé, ezeket is kerülni kell, úgy, mint a 100%-os gyümölcsleveket, tehát itt egy narancslevet, egy multivitamin levet már nem javasolt, de ugyancsak nem javasolt mondjuk a limonádé fogyasztásra, amiben benne van például ugye a narancs, meg az előbb említett citrom, aminek a rostja nem optimális, hogyha ott marad a bélszakaszban.
Ezeket is akkor már pár nappal előtte kerülni érdemes?
Ezeket közvetlenül a vizsgálat előtt érdemes teljes mértékben kerülni, tehát még előtte egy 3-4 nappal lehet fogyasztani, de a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem, tehát tilos. Javasoljuk például a szénsavas italoknak is a mellőzését vizsgálat előtt, illetve vizsgálat előtt az már 2-3 nappal is, mert az megint csak egy ilyen puffadást okozhat, ami megint csak a látóteret nem tökéletesen fogja biztosítani az orvos számára.
Akkor így a szénsavmentes víz, ami máskor is azért a legmegfelelőbb, azt érdemes.
Igen. Tehát vizsgálatot megelőző 1-2 napban abszolút a mentes, szénsavmentes folyadék leginkább a víz formájában az, ami javasolt, és itt is a mennyiség az a 2,5-3 liter legyen, vagy egy nagyon picit 500 millivel megemelhetjük ezeket a folyadékbeviteli értékeket, mert ugye itt azért egy nagyobb béltisztítás kimosásra úgymond szükség van, tehát tényleg, hogy ezeket a zöldség darabokat, héjmaradékokat, ha ne adj Isten mégis vannak, akkor azokat abszolút mossuk át, és tisztítsuk meg a bélszakaszt. És visszatérvén, hogy az előbb említett 3-4-5. Nap mit fogyasztunk, hogyha tovább megyünk a 3. nap alá, akkor 3 nappal, 2 nappal vizsgálat előtt ugye már teljes mértékig egy ilyen könnyedebb bemésztésű, rostmentes ételekre kell gondolni, tehát ilyenkor például mondjuk a fehér kenyér szóba jöhet, egy zsírszegény sonkával, felvágottal, ebédre például a natur fehér rizs, tehát nem a barna rizs, hanem a natur fehér rizs egy natur csirkemellel, egy kis zöld fűszerrel esetlegesen vékonyan meg lehet fűszerezni, vagy például hal, tehát ez is egy lesütött hal például, akár egy tésztával, mártással, tehát egy tejszínes szószos mártással például, vagy például ilyen puding piskótával, tésztasajttal, tejföllel, tehát ilyenre kell már előtte gondolni. A vizsgálat napján viszont abszolút már csak folyadék, tehát csak szilárd halmazállapotú étel már nem, csak folyadék az, ami fogyasztható.
Akkor a tejtermék, a felvágott, a nem teljes kiördésű, hanem ugye a fehér kenyeret említette, ami még egy-két nappal előtte is fogyasztható, a vizsgálat napján kell ugye minden szilárd ételt kerülni, illetve ugye különböző napszakokra kaphat időpontot az ember, ugye nem mindegy, hogy reggel vagy délután történik a vizsgálat, hogy így akkor 12 óra vagy 24 óráról beszélünk így konkrétan.
Hát a vizsgálat előtt, ha valaki ugye délután kapja az időpontot, akkor a vizsgálat napon ott kizárólag, tehát abban a 8-9 órában ott kizárólag valóban csak folyadék fogyasztható, illetve ugye nyilván vizsgálat előtt például, ha mondjuk az altatásban történik, akkor már 5-6 órával eleve már nem szabad inni sem. De az előző nap estéjén egy szűrt leves, egy átszűrt húsleves például, egy zöldségleves, vagy valamiféle tészta, az még azért elfogyasztható, ugye a vizsgálat előtt megelőző 12-14 órával. Tehát azért annak lesz még egy olyan energiatartalma a szervezetben, hogy azt a délutáni időpontig azért kibírja a szervezet. Tehát ott a folyadékkal biztosítja azért a hidratáltságot, és valóban, na, ami még nagyon fontos, hogy a vizsgálatot követően sem hirtelen, esetleg már az éhségérzetre ne úgy reagáljunk, hogy ott egy hirtelen magas kalóriatartalmú, magas zsírtartalmú ételsort fogyasztunk el, mert az biztos, hogy egy ilyen hasi diszkomfort érzetet, egy nagyon kellemetlen érzést fog okozni, és főleg aki még erre érzékeny, ott esetleg még nagyobb problémát is tud okozni, egy nagyon erős görcsös folyamatot. Tehát ott is szépen azért a felépítő diéta szempontjának megfelelően egy könnyedebb emészhetőségű, egyszerre kis mennyiséggel, és akár többször két óránkénti, vagy két és fél óránkénti étkezéssel térünk vissza a normál napi ételritmusunkhoz.
Korábbi riportjainkban is ugye menüsorokat is állított össze Nikolett különböző tematika mentén. Most milyen tanácsot, vagy milyen menüsort tárnálnénk, ami mégis itt egy diétás folyamatban picit színesebbé teheti a vizsgálatot megelőző egy-két napot?
Tehát vizsgálat előtt közvetlenül, amit az előző napra javasolnék, hogy reggeli az például legyen egy fehér kenyérből készült, például pirítós, egy zsírszegény margarinnal megkenve, és egy vékony zsírszegény sonkával elfogyasztva. Itt ugye egyrészt a pirítós is segít egy könnyedebb emészthetőséget, a zsírszegény húskészítmény ugyancsak, és a margarin is ad nekünk akár energiát is ugye az ételsorban. 10 óraira fogyaszthatunk például egy pudingot, egy teljesen ugye sima, homogén állagú pudingot, energiabevitel szempontjából ugye megfelelő lesz, ebédre például egy könnyű zöldséglevest fogyaszthatunk, mondjuk egy zöldfűszeres csirkemell és rizs főétellel együtt, uzsonnára fogyaszthatunk például megint egy sodót, ami megint csak egy homogén állagú és nem fog nekünk se apró magvakat, se héjakat, se rostokat tartalmazni. És vacsorára valóban egy például átszűrt húslevest, tehát ott már javasolom, hogy mindenféleképpen folyadék lé formájában fogyasszuk az utolsó étkezést, tehát egy tiszta átszűrt húslevest, vagy egy zöldséglevest, egy sűrű zöldségleves esetlegesen átszűrve a leve, de benne vannak azok az értékes ásványanyagok és vitaminok, amikkel feltöltjük a szervezetet itt a vizsgálat előttre.
Hiszen ugye kinek több, kinek kevesebb idő kell például az ételek feldolgozásához, hogy hogyan, mennyi idő alatt bomlanak le, úgymond.
Igen, így mindenkinek ugye az anyagcsere gyorsasága az nagyon egyéni. Egyrészt személyre hangolt is, hogy kinek milyen, másrészt ugye életkoronként is eltérő. Ezért van ez az általános meghatározás, hogy ugye így például egy vastagbél tükrözés előtt, ugye előző nap már mi az, amit lehet enni, aznap meg már szinte semmit, tehát csak a folyadék az, amit biztosítani tudunk. Mert ezzel tudjuk a legjobban valóban láthatóvá tenni azt a bélszakaszt, amit szeretnénk vizsgálni. Minél inkább látható, annál inkább még fogja tudni jól diagnosztizálni az orvos az állapotunkat, tehát minél inkább jobban láthatóak egy esetlegesen polipok, például ugye nagyon gyakran ugye ezek is az elváltozásokat okozzák, vagy ilyen elváltozások mutatkozhatnak a bélszakaszokon, de ha még ugye ennek nincs egy rossz indulatú elfajulása, akkor ez még tökéletes, hogy már látja az orvos, esetleg ezt ugye le is szokták ugye szedni, tehát látja az orvos, diagnosztizálni tudja és gyógyítani tudja, és megelőzzük az esetleges rossz indulatú folyamatokat. Azzal, hogy mondjuk egy tökéletes vizsgálati felszínt biztosítunk az orvosnak.
A folyadék fogyasztásnak a mennyiségéről szólva itt a béltisztítás alkalmával, ugye az egy megemelkedett szint ahhoz képest, amelyet alapból a mindennapokban talán elfogyaszt az ember, hogyha mondjuk valaki keveset iszik, de itt hirtelen úgymond magához képest mondjuk nagy mennyiséget kell elfogyasztani, hogy ez okozhat-e problémát?
Itt, ami nagyon fontos szempont a béltisztítás és a hidratáltság kapcsolatában, hogy egyrészt ugye lesz egy olyan készítmény, ami ugye egy hasmenést fog fokozni, tehát mindenféleképpen a hidratáltságnak a megfelelőségét, tehát hogy a dehidratált állapotot elkerüljünk, mindenféleképpen hidratálnunk kell, és itt azt a 2,5-3 liter folyadékot bizony el kell fogyasztani, vagy még egy 500 millivel többet is. Azáltal, hogy ugye kiürült a hasmenés formájában mindenféle ion is, ami szükséges a szervezet homeosztázisának a fenntartásához. És ezt a nagy mennyiségű folyadékot, ha valaki mondjuk, ne adj Isten, csak fél litert vagy egy litert szokott meginni a nap folyamán, ez számára ugye hirtelen nagy mennyiséget okozhat. Tehát itt nagyon fontos az, hogy elossza ezt a napi 2,5-3 liter folyadékot, tehát itt óránként akár leosztva így meg ezt a napi szükséges mennyiséget, tehát nem hirtelen egyszerre a másfél litert, mert az ugye nyilván hirtelen ugye a mosdóba fog végezni, hanem itt azért azt, hogy a sejtek megkapják a megfelelő folyadékot, itt az elosztásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy az egészséges táplálkozási ajánlás egyik alappillére az, hogy a napi 3-5-szöri étkezés az időbeni elosztásban legyen felépítve a nap során, a folyadékbevitelre is ugyanígy kell gondolni, akár az egészséges táplálkozási ajánlás szempontjából, akár itt mondjuk egy béltisztítás szempontjából.
Egyetlen egy gondolat még itt mostani beszélgetésünk végén, amire külön ki szoktunk térni, ugye egyébként is, az édességfogyasztás ilyen tekintetben ez mennyire meghatározó. A csokoládé is azért elég színes termék.
Igen, tehát ilyenkor ebben az esetben, ugye itt a felkészülési időszakban, ha itt a béltisztítást nézzük, akkor nem javasoltak ezen termékek fogyasztásra, tehát annál is inkább, mert hogy színesek, színanyaguk van, mindenféleképpen ugye a csokoládénak azért van valamilyenféle koffein tartalma is, tehát semmiféleképpen ezeket már a vizsgálatot megelőzően egyáltalán nem. 3 napon túl, akár nyilván, ha valaki kis mennyiségben ezeket szokta fogyasztani, akkor azzal nincs gond, de egy 3 napon belüli fogyasztás egyáltalán nem javasolt.
Kávéfogyasztás tekintetében még mi a utolsó megengedett nap?
Hát az 5 és a 3 nap, a vizsgálatot megelőző 5 és 3 napban még fogyaszthat, viszont vizsgálatot megelőző 1 napban biztos, hogy nem, tehát az mindenféleképpen azt le is szokták írni, hogy az kizáró tényező, tehát hogy semmiféleképpen nem célszerű fogyasztani, nem ajánlott fogyasztani sem kávét, sem teákat, tehát előző nap ezt meg kell tenni a vizsgálat jó láthatósága érdekében.
Csitári Nikolett dietetikusnak köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt és megosztotta velünk ezeket a tudnivalókat a különböző vizsgálatok tekintetében.
Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Hallgatóink nevében is köszönöm szépen. Here and now I'm in the fire and above my head. Being held under the pressure, don't know what'll be left. But it's here in the ashes I'm finding treasure. He's making diamonds.
making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds. Oh, the joy of the Lord, it will be my strength. When the pressure is on, he's making diamonds.
Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
Kedves hallgatóink, dr. Molnár Edina, miskolci fogszakorvost, fogszabályzó szakorvost köszöntöm tisztelettel műsorunkba, stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is üdvözlök minden kedves hallgatót.
Nagyon fontos, hogy ne csak probléma esetén, hanem bizonyos időközönként ellenőrzésre is elmenjünk a fogászatra, és ugye szakember tudja megnézni a szájüregünknek, a fogainknak az állapotát, de egy ilyen ellenőrzés, vagy akár egy fogászati beavatkozás során sok olyan jel van ezen a területen, vagy lehet jel, ami egy szakember számára már figyelemfelkeltő lehet, hogy esetleg olyan problémára, egészségügyi problémára utal, vagy utalhat, amivel érdemes foglalkozni, vagy szükséges foglalkozni. Ugye sok minden előfordulhat ilyen tekintetben. Mi az, amit figyelembe kell venni, amire érdemes odafigyelni, illetve ami talán megijeszti az embert, de nem olyan nagy dologról van szó. Mikkel találkozott ilyen tekintetben?
Először is a pácienseknek a nagy része sajnos nem rutin szűrővizsgálaton jelenik meg, hanem inkább, hogyha valamilyen panasza van, vagy már érzékel valamilyen eltérést. Hát ilyenkor nyilván az a legfontosabb, ami a panasz, tehát a fájdalomnak a megszüntetése, ilyenkor ezt vesszük prioritásnak. De amikor ezen túl vagyunk, vagy amikor a páciens tényleg szűrővizsgálaton jelenik meg, olyankor így van, minden egyéb dolgot is megfigyelünk a szájban, tehát nem csak egy-egy adott fognak az állapotát, vagy akár a fogazatának az állapotát, hanem a teljes szájüreg, tehát a lágy részeknek az állapotát is. Ilyenkor akár véletlenszerűen is észrevehetünk dolgokat, ami mondjuk már gyanakvásra adhat okot, ilyenkor mindenképpen tovább küldjük szakrendelésre, szájsebészeti szakrendelésre, ahol már olyan célzott vizsgálatokat tudnak végezni, amik eldöntik, hogy merre tovább. Tehát, hogy kell-e kezelni az adott páciens, milyen állapotban van, vagy mi is valójában az az eltérés. És így van nagyon gyakran, inkább fordított az eset, hogy nagyon megijednek, mert mondjuk valamilyen kis nyálkahártya duzzanat, vagy valamilyen kis kitüremkedést találnak, akár a nyelven, akár az ajaknak a belső felszínén, és nagyon gyakran ezek olyan jó indulatú elváltozások, mondjuk mint egy nyálmirigy duzzanat, amikor a nyál kicsit pang, ott a kis mirigyben nem tud kiürülni, és aztán szépen az vagy elmúlik, ha nem, mert mondjuk valamilyen fibrotikus elváltozás, akkor sem feltétlenül kell ezt kimetszeni, de van olyan eset, amikor igen, tehát ebben az esetben is tovább küldjük szájsebészeti szakellátásra, ahol eldöntik, hogy az kimetszést igényel, vagy sem. Nagyon sokféle eltérés lehetséges, gyulladásos, valamilyen krónikus, fibrotikus szövött tömörülés, ilyen fehéres, plakkos felrakódás, tehát sokféle jel lehet, mint a bőrgyógyászatban, hogy ha valamilyen változást észlelünk, ami eddig nem volt ott, akkor érdemes egy szűrővizsgálatra, egy fogászati check-upra bejelentkezni.
a teljesség igénye nélkül, és nem nagyon belemenve a részletekbe, néhány konkrét példát esetleg, hogy milyen egyéb egészségügyi probléma állhat egy ilyen dolog mögött, szabad kérdem, hogy emeljen ki?
Hát általános betegségeknek, tehát egyéb a szervezetben máshol lefolyó betegségeknek is lehet szájban jele.
Gyulladásnak is például?
Gyulladásnak is, de például fertőző betegségekre gondolnék most itt, tehát mondjuk egy skarlátnak a szájüregben is van jele, olyankor a nyelv ilyen szederjessé válik, nagyon, nagyon megduzzadhat, pirossá válik, tehát hogy sok szisztémás betegségnek, tehát hogy a test más területén zajló betegségnek is van szájüregi jele, vagy lehet szájüregi jele. Tehát számos ilyen betegség van, illetve gasztroenterális betegségeknek a jeleit is láthatjuk a szájüregben, például a reflux. A gyomorsav ilyenkor feljön a szájüregben, és mint bármilyen egyéb más savhatás, amit mondjuk táplálékkal vihetnénk be, ez sokkal erőteljesebben jelenik meg a szájüregben, hiszen folyamatosan, napi rendszerességgel, naponta többször, hogyha a gyomorsav felkerül a szájüregbe, ott kifejti a hatását, és a fogak kopottá, erodáltá válnak, elég látható módon. Tehát ilyenkor megkérdezzük a pácienst, hogy tud-e róla, ilyen esetben tovább is tudjuk küldeni gasztroenterológushoz például.
És akkor itt térjünk is át a fogakra, mert annak a, akár a színében, vagy minőségében, erősségében, a fogzománc állapotában látnak fogorvosként olyan elváltozásokat, ami még az előző kérdéshez kapcsolható, hogy a fogon hogy látszanak esetleg ezek a problémák, vagy látszanak-e, vagy ugye előfordul, hogy egy keményebb étel elfogyasztása során lepattan a fogból, letörik, ez egy természetes dolog is nyilván legtöbb esetben, de válhat ez rendszeressé, hogy a fogaknak az erőssége, hogy kevésbé ellenálló?
Nagyon jó kérdés összességében, pontosan ezért is fontos minden szűrővizsgálat, így a fogászati szűrővizsgálat, mert azok az eltérések, amiket könnyen lehet kezelni, gyorsan lehet kezelni, azok nem adnak tünetet, tehát még nincs tünetük. Akár egy fogszúvasodás, a legegyszerűbb dolog, a fogszúvasodás, ha már tünetet ad, tehát már fájdalom jelentkezik, már gyulladás jelentkezik, akkor ott már az elváltozás is nagyobb, tehát már nem biztos, hogy egy sima tömésre van csak szükség, hanem már ettől komolyabb dolgokra, lásd gyökérkezelés, vagy akár a fog eltávolítása. Tehát nagyon fontosak a fogászatban is a szűrővizsgálatok, hiszen olyan apró, viszonylag apró, laikus számára nem látható, de a fogorvosi székben egy jól megvilágított területen, ugye több szem többet lát, más szögből nézzük, mint a tükörben nézzük magunkat.
Speciális
fénnyel, kis eszközökkel, vannak diagnosztikus eszközeink, többfajta olyan lámpák esetleg, hogyha mi sem, illetve a röntgen, hiszen a röntgen már aztán a tényleg sok mindenben el tudja dönteni, még a szem, hogyha kérdőjeles, még az orvos szeme, tükre, fénye sem elegendő, azért már ott a röntgen is besegít, hideg sprével is tudjuk tesztelni a fognak a vitalitását, tehát, hogy éle még, vagy már elhalt. Tehát több diagnosztikus eszköz, jó sok diagnosztikus eszköz áll a rendelkezésünkre, amivel szépen alaposan át tudjuk vizsgálni a fogacskákat és a szájüreget. Tehát a színében is változik ilyenkor a fog a szúvasodás során. Nem feltétlenül alakul ki már rögtön üreg. Az már, ahogy halad előre a folyamat, akkor már igen. És pontosan, amit említett is, tehát ilyenkor, ha már meggyengül a fognak a belső szerkezete, akkor már letörik. És általában ekkor veszi észre a pácienseknek a nagy része, hogy hopp, itt valami történt, letört a fogam. Hát innentől már a fogorvos tudja, hogy 90%-ban a szúvasodás miatt tört le, mert belülről már meggyengült a fog.
Itt elhangzott ugye a fogkő. Kinek van szüksége fogkő eltávolításra, illetve ezzel kapcsolatban mik lennének azok a legfontosabb tudnivalók, esetleg tévhitek, vagy ennek a megléte mit okozhat hosszú távon, hogyha ezeket egy picit így összefoglalóan elmondaná?
Minden kezelésnek az alapja, vagy minden esztétikai és funkcionális kezelésünknek, gyógyulást segítő kezelésünknek az alapköve az, hogy tiszta fogak legyenek, tehát a szájhigiéné fontossága elengedhetetlen. Nem kezelünk úgy, legalábbis a mi rendelünkben az az elsődleges dolog, hogy ha valaki megjelenik, és mondjuk nincs sürgős teendő, olyan fájdalmat okozó teendő, vagy tünete, ami kezelést igényel, akkor bizony fogkőleszedéssel és egy alapos tisztítással, polírozással kezdünk. Tiszta felületen, tiszta területen sokkal jobb dolgozni, sokkal könnyebb, sokkal szebb és sokkal jobb eredményt fogunk kapni. Másrészt, hát vezető ok vagy vezető tünet vagy vezető betegség a foginggyulladás az emberek körében, ami legyen akár lokális, tehát helyi, egy-egy fog körüli gyulladásról szó, vagy pedig akár generalizált, ami azt jelenti, hogy az összes fog környékén jelen lévő foginggyulladás. Tehát emiatt, hogy ezt visszaszorítsuk, mindenféleképpen fontos a fogkő eltávolítása, mert a fogkő az lepedék, megkövült lepedék. Tehát a lepedék és a nyálból kiváló ásványi anyagok, az együttese a fogkő, ami baktériumokat tartalmaz, olyan anyagokat tartalmaz, amik nem kellenek oda a szájüregbe, tehát nem szabadna, hogy ott legyen a szájüregben. Míg a lepediket el lehet távolítani otthon alapos fogmosással, a fogkövet már nem, tehát oda szakember segítsége szükséges.
A fogak érzékenységéről is hát sokat hallani, vagy sajnos ugye azért ezt is többen megtapasztalják. Ennek milyen okai lehetnek, vagy milyen okokra vezethető ez vissza, és hogyan kezelhető, vagy mennyire lehet ez akár egy idéglenes állapot?
Szerencsére az esetek nagy részében, legalábbis én azt tapasztalom, hogy ezek időleges érzékenységek és csak lokálisak, tehát hol itt, hol ott, egy-egy fok körül jelentkező, fellépő érzékenység. Nagyon jó termékek vannak már az üzletekben, fogérzékenységet csökkentő fogkrémekre gondolok itt, tehát amik a szenzitív fogkrémek, ezek amiket nem is... nagy részre arra fejlesztettek ki, hogy amikor húzódik fel a hát ez egy fiziológiai folyamat idővel, ahogy korosodunk, húzódik fel az ínyünk a fogakról. És ilyenkor már a zománc, ugye a zománc fedi a koronai részt, de csak a koronai részt, ahogy húzódik fel az íny, akkor már ott előtűnik a gyökéri rész, amit már nem fed zománc, hanem cement fed, és itt viszont már sokkal könnyebben támadható a savak, a baktériumok számára ez a felület, ami nem zománccal fedett, hanem csak a cementtel fedett gyökéri rész, és itt már ez egyből érzékenységgel jelentkezik. Itt nagyon gyakran érzékenység jelentkezhet ebben a fognyaki régióban, ahol vékony a zománc, vagy már nincs zománc, csak a gyökérnek a cementi rétege van. És itt ezek a fogkrémek, ezek az anyagok olyan anyagokat tartalmaznak, amik beépülnek ebbe a vékony zománci rétegbe, vagy ebbe a vékony gyökéri rétegbe, és hát így eldugaszolják azokat a kis csatornákat, amik az érzékenységet okozzák. Maga az érzékenység, tehát a fog ez nem egy tömör kocka, betonkocka, vagy egy tömör márványkocka, hanem egy szerves anyag, a dentin, a fognak a belső anyaga, ilyen kis tubuláris, tehát csövecskés szerkezetű, ugye a belsejéből, a fognak a belsejéből, a fogbélből, kis tubulusokon keresztül a vérerek, az idegek, ide még az első egyharmadáig, tehát a fogbél felüli harmadig még vannak élő sejteknek kis nyúlványai. És hogyha itt bármilyen mozgás, hideg, vagy édes, tehát valamilyen ozmotikus hatás a cukorra, folyadék áramlás történik, akkor ez érzékenységet fog okozni, ez lesz a tünet, hogy itt van valamilyen érzékenység, hiszen ezek a sejtek érzik, hogy itt valami történik. Hogyha ezeket a külső kis tubulusoknak a külső kis nyílásait lezárjuk, eldugaszoljuk, akkor meg tudjuk szüntetni az érzékenységet, a fognyaki érzékenységet. Ez igen, nagyon gyakori.
Akkor ezt otthon a mindennapi rutin keretébe beépítve bárki meg tudja oldani. Mikor szükséges már emiatt felkeresni szakembert?
Hát, hogyha ez nem múló.
Mennyi időt adjunk ennek?
Ha mondjuk visszatérő, mert mondjuk nyáron a 40 fokban, isszuk a hideget, fagyi, ez meg az jégkrémecske, hát ezek azért ilyen múló, tehát nem hosszú ideig, nem krónikusan fennálló panaszok. Ilyenkor csak ki kell várnunk, hogy egy kicsit kiegyenlítődjön a hőmérséklet, ne 40 fokba együk a mínusz 10 fokos ez meg azt, és ilyenkor általában el is múlik. De egyébként ez fordítva is igaz, hogyha télen, a nagy hidegben egyéb más hőmérsékletű ételt teszünk, ott is ugyanez, tehát a nagy hőmérséklet különbség tud éneket okozni. Úgyhogy ez azért változó az idő, én azt mondanám, hogy ne is kifejezetten az idő, hanem a rendszeresség, hogy ha megkeseríti az életünket, ha fájdalmat okoz, vagy ha már este is fáj, lefekvésnél fáj, akkor lehet, hogy ott már más a panasz, ott már más okozza ezt a panaszt. mert akkor már lehet, hogy tényleg van valami olyan folyamat, ami már előre haladottam, már a fog belseje felé haladt, és akkor már sima a fogkrémmel nem fogjuk tudni ezt megoldani, akkor ott már valamilyen beavatkozásra van szükség. Például egy tömés, lehet, hogy már csak egy kis tömésre van szükség, akár egy fognyaki tömésre, ami ott már biztosabban egy vastagabb anyagot képezve tudja elállni ezeknek az anyagoknak a érzékenységet okozó ételeknek az útját.
Dr. Molnár Edina miskolci fogszakorvosnak, fogszabályzó szakorvosnak köszönöm szépen, hogy ezeket a szakmai gondolatokat megosztotta velünk, és köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő Kisné Veres Viktória búcsúzik Önöktől, viszont hallásra.
Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.